Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket újfent, most már az ige hirdetés alkalmából. Először a gyerekekhez szeretnék röviden szólni. Már közben azon gondolkoztam, hogy itt csupa gyereket látok, csak vannak, akik előbb kezdték. Ugye a felnőttek is voltak gyerekek, sőt vannak olyan felnőttek, akik még a szívükben őrzik az ifjúságot. Jöhettek is előre, de az a fontos csak, hogy lássatok szerintem. Van egy egyszerű kérdésem. Most a gyerekekhez akkor maradjunk ennyivel, hogy ki az közületek, aki, ki az a gyerekek közül, aki szeret ajándékot kapni? Szerintem ez nem egy nehéz kérdés. Helyes, őszinte válaszokat kérek. Azért emel, mert én is voltam gyerek, én is szerettek, még ma is szeretek. Jó, köszönöm szépen. Kitől szoktatok ajándékokat kapni? Segítsetek nekem, mondjátok meg. Mondját, tessék? Anyától. Sejtettem? Hopp, igen, te is. A barátainktól is, Istentől is, bevallom, én ebbe az irányba szerettem olyan, mert tudtam, hogy minden anyuka veszít szerintem ajándékot, meg az apukák is, hogy ismerem az apukákat, csak arra voltam kíváncsi, hogy bennetek él elevenen ennek a tudata, hogy ti olyantól is kaptok ajándékot, akit nem láttok. Minden gyerek egyetért, hogy Istentől is kapunk ajándékot? Örülök, hogy ilyen nagy egységben vagyunk. Milyen ajándékot kapunk? Mert örülök, hogy egyetértünk, de akkor mondjatok valamit. Igen, az a legfőbb ajándék. És mondjuk ennek a megnyilvánulási formái, tehát hogy milyen formában szokta adni az ő szeretetét nekünk. Egyszerű dolgokat is mondhattok hétköznapi. Mondjad?
Ölelésbe.
Ölelésbe? A szülői ölelésen keresztül is, így van. Ha azt mondom, hogy ma felébredtünk és el tudtunk idejönni, az természetes vagy ajándék?
Ajándék.
Egyetértetek? Hogy mondod? A kegyelmet, te ezeket a komoly kategóriákat szeretted használni. Örülök neki. Örülök neki. Az is nagyon jó. Örülök neki. Akkor ti így éltek nap, mint nap, hogy tudjátok, hogy ilyen nagy dolgokat kaptok tőle? Na, ennek örülök. Akkor most már felbátorodtam a következő kérdésemre, hogy és ki szeret ajándékot adni közületek? Szuper, én is gyorsan le nem maradjak. Jó, nagyon jó. Kinek szoktatok ajándékot adni? Ez helyes, gondoltam. Testvéreknek, mármint a családon belüli testvéreteknek, szoktatok azért? Szeretnek? Mondjad? Barátoknak. Neked komoly barátaid lehetnek oda-vissza. Örülök neki. Melyik a jobb? Mit szerettek jobban? Kapni ajándékot, vagy adni? Most nem hivatalos választ kérek, most őszintét kérek.
Mondjad?
Kapni. Ez az őszintesség jele, köszönöm. Adni. De biztos az is őszinte különben. Így van, így van. Így van. Nyilván nagyon szeretünk kapni, az mindig olyan jó érzés, akkor az mindent visz, ugye, ahogy szoktuk mondani. De azért jó érzés adni is, ugye, egyetértetek velem mindnyáján. Igen. Akkor én most felolvasom nektek a Bibliából, hogy melyik a jobb, jó? És akkor ezt jegyezzük meg. Felnőttek is, mármint a nagyobb gyerekek, úgy értem, figyeljenek. Azt mondja Pál apostol, Apostolok cselekedetei 20. fejezet 35. versében. Olvasom az egészet, talán megértitek így egészében, a végét mindenki érteni fogja. Mindenestől megmutattam néktek, hogy ilyen módon munkálkodva kell az erőtelenekről, azaz a gyengékről gondot viselni, tehát hogy segítsünk azoknak, akik rászorulnak, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, jobb adni, mint kapni. Akkor eldőlt a kérdés, ugye? Mind a kettő nagyon jó, de a legjobb mégis csak adni. És ezt akkor tapasztaljuk meg, hogyha neki szánjuk magunkat, ha elszánjuk magunkat, és tényleg nagyon jó érzés. Tudnék, látod azt, hogy örül a másik, akit szeretsz, annak, hogy ő most kap. És megnézem, hogy sokszor vissza fogod kapni tőle vagy mástól ugyanazt. Akkor ma megjegyeztük azt magunknak, hogy jobb adni, mint kapni. Köszönöm szépen, menjetek oda, ahol jobban tudtok ülni, és csendben tudtok figyelni. Kérem szépen, a végén dicséret lesz, hogyha sikerül, mint a múltkor is volt. És most a nagyobb gyerekeknek szintén az ajándékról szeretnék, ezzel is jött a gyermek téma. Szeretném, hogyha ma mennyire csak lehet olvasnátok ti is velem az igét személyesen, mert nem egy verset olvasok, hanem egy szakaszt fogunk, és szakaszosan, tehát jó lenne, hogyha tudnánk figyelni. A Korintusi első levél 12. fejezete, és akkor már értitek az összefüggést, talán a lelki ajándékokról lesz szó. Amíg keresétek el, mondom, olyan jó ezt a sokadalmat látni, örülök, hogy el tudtatok jönni, és olyan jó ilyen vegyesen látni kicsiket, nagyokat, olyan egészséges gyülekezet vagyunk ilyen szempontból is. Korintusi első levél 12. fejezetét legyetek kedvesek megkeresni. Amíg keresitek, elmondom, hogy majd ráismertek, szerintem nincs köztünk, aki ne ismerne rá, már a szövegre ismerős lesz, a lelki ajándékokról lesz szó. Ugye itt van ez a korintusi helyzet kapcsán, Pál apostol kifejti ezt a témát. A 12. fejezetet fogjuk részben itt elolvasni, a 14. is erről szól, és a kettő között megjelenik a 13. fejezetben az úgynevezett szeretet himnusza. Ezt talán nem mindenki tudja, hogy annak ez a szöveg összefüggése, hogy Pál azt mondja, hogy miközben a korintusiakat ez a téma foglalkoztatja, ugye a nyelveken szólás konkrétan, mint lelki ajándék, azt mondja, hogy mutat egy magasabb rendű, egy külön utat, és úgy próbálja helyre tenni az értékrendjüket, tehát önmagában is megáll a szeretet himnusza, de ez volt a konkrét szöveg összefüggése. Most a 12. fejezettel foglalkozunk tehát, és hagyj bocsássam előre, hogy általában vita téma eldöntéseként közelítünk hozzá. Én ezt tapasztaltam, hogy ezt a kérdést, hogy van-e helye a nyelveken szólásnak, vagy nincs, ezt helyre tegyük az ige segítségével, és általában ilyen eszközi szerepre van kárhoztatva ez a szakasz, és én szeretném, ha ma nem így olvasnánk. Hát önmagában, felejtsük, hogy Korintusban mi volt, mit ír az apostol, és ebből mit értünk meg. Olvasom is rögtön az elején az első verstől, vagy az első verset. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Meg is állok. Tehát a lelki ajándékokról lesz szó, itt bevezette. Azt mondja, így kezdődik, hogy nem akarom, hogy ebben a témában ti tudatlanok legyetek. Mikor így kezdenek valamit, akkor mi a gyanú az emberben, hogy minthogyha lehet, hogy ők tudatlanok voltak, és hát Pál szükségesnek ítéri. Hát tudjuk, hogy ez a helyzet aztán a folytatásból kiderül. De most szeretnék feltenni egy kérdést nektek, most hagyjuk a korintusiakat, hogy hát ide csak az van írva, hogy atyám fiai, tehát nincs az, hogy korintusiak, hogy mi van, hogyha nekünk mondaná ezt? Ti hogy érzitek, mi tudatlanok vagyunk a lelkajándékok tekintetében? Vagy hogy így mondjam, tudók, tehát képben vagyunk modern szóval. Hogy mondod? Szerinted képben vagyunk, igen. Én szerintem nem. Vagy szeretnélek erről meggyőzni veleteket, hogy haladunk előre. Mit jelent az, hogy képben vagyunk? Egyébként értem, mire gondoltál, szerintem is igazad van abban. Általában az, hogy ez dogmatikailag nálunk rendben van. Az, hogy a gyakorlat arról majd kiderül mindjárt, hogy állunk. De az igazi az, hogyha az életünkben ez a helyén van, tehát nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Arra leszek kíváncsi, hogy haladunk majd egy jó pár verset elolvasva, hogy fenntartjuk-e azt, hogy képben vagyunk, vagy helyén van ez a dolog, vagy esetleg van igazsága abban Pálnak, hogy egy bizonyos értelemben én ezt megkockáztatom, erre bocsánat, hogy mi is tudatlanok vagyunk, és ebben még fejlődnünk kell. Majd mindjárt meglátjátok, mire gondolok. Most a következő két verset nem olvasom a téma szempontjából, a negyediktől folytatjuk. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszédő adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon léleke szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Egy most kicsit hosszabban olvastam, de megyünk sorra, visszamegyünk ide az elejére majd ennek a szakasznak. Felejtsük el a korintusiakat, most a Fehérvár surgolyakról beszéljünk. Mit hangsúlyoz az apostol az elején, mondjuk az első három, meg akkor inkább így mondani, negyedik, ötödik, hatodik versben, tehát amit most itt olvastunk. Azt mondja, hogy vannak különbségek, de vannak azonosságok is, ugye? Ez a lényeg, ezt mondja el többféleképpen. Mi a különbség? Hogy miben van különbség? Azt mondja, hogy különbség van a kegyelmi ajándékokban. Mit jelent ez? Amit máshol is mond, hogy nem ugyanazt az ajándékot, tehát nem ilyen uniformizálás van, bocsánat, nem fröccsöntik, hogy mindenki ugyanazt kapja. Ami miért érdekes, mert Korintusban, most visszatérek egy pillanat, hogy értsük, hogy miért hangsúlyozza ezt, Korintusban hányféle lelki ajándék dívott? Egy. Azt mondták, hogy vagy nyelveken szólsz, vagy nem. Azt mondja Pál, hogy ha már kegyelmi ajándék, már itt megbukik a korintusi modell, mert ilyen, ez nincs értelme. Tehát ez, ugye szoktam mondani, hogy tudjátok máskor is, bocsánat, még a sporthasonlatom, hogy 11 kapussal áll ki egy csapat. Tehát nem rossz, de abból nem lesz jó. Legfélebb, hogyha mind beáll a kapu. De. Szóval, hogy az élet dolgai, a sport, minden, a hit, ezek összetettek. Tehát többféle dolgot igényelnek. Azt mondja, hogy a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de tény, hogy van valami, ami közös benne. Az, hogy de ugyanaz a lélek, tehát a származás, aki osztja, aki, hát modern szóval, de ez egy jó szó azért, jó, hogy menedzseli, aki kézben tartja. Azt mondja, hogy nagyon érdekes, figyeljetek meg, hogy milyenek a szópárosítások, bevallom, Tatán egy hete először szóltam erről a szakaszról, és ott tűnt fel menet közben nekem is. Azt mondja, hogy kegyelmi ajándék különböző, de a lélek azonos. A kettő összefügg, ugye, mert a lélek osztja a kegyelmi ajándékokat. Most figyeljétek, azt mondja, hogy a szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. A szolga meg az Úr az egy fogalompár, nem? Tehát ez így, így értelmes ez a gondolat. De hogy függ össze az előzővel? Mert mit kell csinálni a kegyelmi ajándékokkal?
Szolgálni
kell. Tehát ezek a fokozatok, nem? Tehát az alap az, hogy van kegyelmi ajándék, a lélek adta. Ezzel te szolgálsz, és az Úr az, akit szolgálsz, meg ő alatta szolgálsz, meg az utasítása szerint szolgálsz. És azt mondja, hogy különbség van a cselekedetekben is, hát ebből következik, hogy ahogyan, bocsánat, mondják, hogy manifestálódik, megvalósul az a szolgálat, az mindig más lesz. De azt mondja, az Isten az ugyanaz, de itt még valamit hozzátesz, ha figyelitek, ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mit jelent ez akkor? Most akkor, ha kaptunk egy ajándékot, akkor az a miénk, vagy nem a miénk? Ez egy elég kényes dolog szerintem. Úgy nem a miénk, hogy mondjuk verhetnénk a mellünket, hogy milyen frankó vagyok. De úgy el fognak vele számoltatni, mintha az enyém lett volna, ugye? Most hát nem, mint az övé lett volna nyilván, de hogy nem a tulajdonom, de mégis teljes körűen felelősséggel tartozok érte, talán ez a jó szó. És azt mondja, hogy valójában akkor ki az, aki cselekszik, amikor én használom a kegyelmi ajándékaimat a szolgálatban? Ide volt írva. A lélek, igen, mondjuk itt szó szerint azt mondta, hogy az Isten, ugye? Aki cselekszi mindezt, a mindezt az sok különböző ajándék, sok különböző szolgálatban, és mindenkiben. Tehát azokban, akik a szolgálatot végzik. Azért már itt megállnék, hogy ez mennyire van bennünk elevenen napi szinten az életünkben, vagy amikor konkrétan mi is a szolgálatban gondolkozunk. Én megkockáztatom, hogy egy kis tudatlanság azért belénk is szorult, ugye? Most már érted, ugye, mire gondoltam, köszönöm. A kegyelmi ajándékokban van még hát fejlődni való, most nem az egyes ajándékokban, hanem az egész szemléletben, hogy hogyan tekintsük magunkat. Egy hatalmas, összefüggő szent, lásd szombatiskolai tanulmányunk, szent, hát gépezet, hogyha lehet írni az Isten nagy művét, ennek a részei vagyunk, és egy nagy áldás, hogy ennek a részei lehetünk. Azt mondja a hetedik vers, hogyha megnézitek, hogy azonban, a második szóra utalok. Ez egy szembeállítás. Ugye eddig magyarázta azt, hogy különbözőek, ennyiben mégis van egy közös pont. Most megint egy közös pontot mond, mert azt mondja, hogy van egy közös vonása minden kegyelmi ajándéknak. Ugye majd mindjárt olvassuk újra, vagy hát rátérünk, már olvastuk, ugye, hogy milyen tényleg sokféle, amit itt felsorolt, és nem csak ennyi van. Ez nagyon sokféle, de van egy közös vonása, azon túl, hogy kitől származik. Azt mondja a hetedik vers, hogy mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek a megnyilvánulása, inkább az a jó szó. Tehát, mert ugye kijelentés az, hogyha csak valamilyen verbális valami lenne, de itt a tágabb a fogalom. Tehát mindenkinek haszonra. Ez azt jelenti, lásd a talentumos szolgák, ugye a talentumok példázata, hogy Isten azt mondja, hogy azért adta, hogy abból legyen valami. Emlékeztek rá, hogy mi annak a példázatnak a vége, hogyha nem lesz semmi? Hát az egyik legfélelmetesebb szakasz nekem a Bibliában. Ugye vessétek a külső sötétségre, Lukásnál azt írja, az, az ellenségekkel együtt, nem tudom, emlékeztek rá, Máté 25 és Lukás 19 jegyzi fel, Lukás 19-ben 10 gíra van, egyet-egyet ad, tehát ott más a hangsúly. Ugye Máté 25-ben 3 szolga van, 5-2-1 a talentumok kiosztása, Lukács 19-ben 10 szolga van, 10 gíra, 1-1-1, ugye mindegyiknek, és mind a kettő, és a Lukács 19-nél van egy olyan, hogy amikor elutazott ez az ember, akkor az ellenségei utána üzentek, hogy ne is jöjjön vissza, mert nem akarják, hogy uralkodjon rajtuk. Emlékeztek erre a momentumra? Ez nincs benne Máténál. És amikor visszajön, megy az elszámoltatás, a lényeg ugyanaz, hogy van egy, aki rest volt, nem használta, és azt mondja, hogy azt, amilyen van, vegyék el tőle, adják annak, amelyik használta. Jó értelmezett haszonelvűség, hogy ott fog megtérülni, oda kell tenni. És utána azt mondja, miért ezt az egészet elmondtam, hogy hozzátok elő az én ellenségeimet is, és büntessétek meg, tehát a kárhozatot említi, külső sötétség, sírás, fogvacogás, és ugyanezt mondja arra a lusta szolgára, aki nem használta. Magyarul az ítélet szempontjából a végeredmény, a végállomás, az ellenség és a nem szolgáló szolga esetében ugyanaz. Nem tudom, mit gondoltok erről, de ez eléggé. Hát félelmetes. Mert ő deklarált, hogy ő szolga. És Isten azt mondta, hogy mert semmi jele. Semmi jele. Azt mondja, hogy mindenkinek haszonradatik a lélek kijelentése. Ezt azért is hangsúlyozza, csak azért rendkívül mindig kibudjan belőlem a korintusi szöveg összefüggés, mert ők azt mondták, hogy aki lélekben szól, az magát építi, ha emlékeztek, van egy ilyen, megidézi az ő érvelésüket, és hát erre válasz az, hogy ez nem műfaj Istenné, hogy magadat építed, a haszonra adatik mások javára. Hát nézzük akkor, hogy milyen példákat sorol. Azt mondja, az első kettőt olvasom, 8. vers, némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik, mármint lelki ajándékként, a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Figyeljetek meg, hogy végig a szóhasználat olyan következetes Pálnak, azt mondja, hogy ugyanazon, megint még nyomatékot is tesz, hogy ugyanaz a lélek, nem másik lélek adja, a lélek ugyanaz, csak az ajándék más. Ti mit gondoltok, hogy mi a különbség a bölcsesség beszéde és a tudomány, vagy ismerete, egyébként itt az a jobb szó, az ismeret beszéde között? Nyugodtan, Zita, mondjad hangosan.
Hát arra gondolom, hogy a bölcsesség az emberek közötti kapcsolatokra utalhat,
nem? Igen.
A tudomány az meg egy...
Elvontabb, úgy
hát,
érted? Aha. Ilyesmi különben, amit mondasz. Akkor esetleg, hogyha gondoljátok, lehet mást is. Mármint olyan értelemben, hogy...
A bölcsesség az mindig gyakorlati megnyilvánulás, az ismeretnek az ismeret az meg egy viszonylagos elméleti...
Így van, ti ketten nagyon jól összeraktátok, köszönöm, így is van. Én is utána olvastam kommentárban más helyeken, és azt hiszem az angolban úgy van, knowledge itt a tudomány, tehát az ismeret szerepel. Ugye az ismeret az az, hogy egy elvont vagy elméleti önmagában igaz dolgot, figyelj, mindig a beszédről van szó, tehát nem maga az ismeret adatik, hanem az ismeret beszéde. Tehát az a képesség, hogy az igazság elméletét úgy tárt fel, hogy a másik jól értse, az összefüggéseit. Ez nem mindig könnyű dolog. Tehát ez egy külön talentum, hogy foghatóvá tenni másoknak. A bölcsesség az annyiban más, egy bizonyos értelemben több ennél, mármint nem értékében, hanem logikailag egy lépés, hogy ennek a gyakorlati alkalmazása. Mert van, hogy egy ember elméletben jól tud valamit, de az életében nem sikerül megvalósítani, nem rossz szándékból, hanem mert az élethelyzetekben nem találja a módját. És a bölcsesség az, megállok egy pillanatra, hogy emlékeztek, hogy hol találkozni gyakran a bölcsesség kifejezése a Biblia melyik könyvében? Hát Salamon volt ugye a bölcs, és a példabeszédek, ugye? Így van, tel is tele van. Mert mi az igazi érték az életben? Hogyha át tudod váltani az elméleti tudásodat a gyakorlati élethelyzetekbe, nem anyagi haszonlét, nem erről van, amit mondhatok, az emberi kapcsolataimban, meg egyáltalán. Hát hány ember, hány intelligens ember van, akinek hát egy zátonyra futott, vagy tragédia az élete, vagy elrontotta, így vagy úgy vagy amúgy. Pedig van ikúja, tehát nem azon múlik. És hányszor van az, hogy úgymond egyszerű emberek régen ezt így mondták, ami tényleg így van, hogy egyszerűbb, tehát nem tanult olyanokat, tudom is én, de az az életbölcsessége meg volt a saját életéhez is, meg sokszor tudott tanácsot adni másnak is. És azt mondja, ha megnézitek, itt nem állít fel relációt, hogy melyik a fontosabb, csak sorolja. Azt mondja, ez is egy ajándék, meg az is. És ez két különböző dolog, és ezt jó látnunk. De nem mondja azt, hogy melyik a fontosabb, mert szükség van arra is, hogy az ismeretet át tudja adni valaki, meg arra is, hogy aztán tudja tanácsolni adott esetben azt, aki azt az ismeretet már átvette, birtokolja. Jön a 9. vers, szakaszosan olvasom csak, mert olyan fogalmak ezek. Azt mondja, hogy ugye ez egy felsorolás, hogy kinek mi adatik, az előző, már kettő megvolt, azt mondja, egynek hit ugyanazon lélek által. Hát itt mondjuk azt, hogy hát álljon meg a menet, hát azt hittük, hogy a hit az ilyen, szóval valami univerzális dolog, nem? Hát hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, hogy ja, jól idézem. Tehát akkor miről beszél? Mert azt mondja, hogy egynek. Az egynek azért arról utal, hogy az egyiknek. Tehát, hogy nem mindenkinek, arról van a hangsúly. Hát én végig azt hittem, hogy mindenkinek. Akkor ezek szerint hit nélkül is van egy ilyen, ezt a sportban vigaszágnak mondják, tehát hogy az nincs, tehát ilyen kertek alatt be lehet jutni. Nyilván nem ezt jelenti. Mire akarhat utalni, csak provokállak itt titeket, hogy mire akarhat utalni ez a szakasz? Milyen hitre utal?
Hát van a kiemelkedő példája a hitnek szerintem, tehát mondjuk Ábrahámot olyan szinten próbálta meg Isten, amit valószínűleg nem sok ember kért volna az egész történelem során. Tehát, hogy az nem jelent ezt, hogy senki, tehát, hogy vannak olyan keresztények, akiknek nincs szükségük hitre, hanem az, hogy vannak, amikor ilyen...
Kitüntetett a mértéke.
Igen,
igen, köszönöm. Én is így értem, és nincs is más értelme. Tehát nyilván a Biblia egészében ad nekünk kinyilatkoztatást, tehát az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, azt jelenti, hogy valóban. Itt csak egy dologra utalt akkor az apostol, hogy nem egyforma a hitünk mértéke, és ez igaz. Az életünk során sem egyforma, jó esetben növekszünk benne, néha lehet, hogy vannak sajnos ingadozások, gyengébb időszakok, de egymáshoz képest sem egyforma a hitünk. Tehát ez nem úgy van, hogyha a Fehérvár Csurgai gyülekezet mondjuk 5 éven át ugyanazokat a prédikációkat hallgatja, akkor homogenizáltuk a gyülekezetet, hitbelileg uniformizáltunk titeket. Ez nem így működik. És jobb is, hogy nem így működik. Azt mondja, hogy... De van egy fontos dolog ebben, megfigyelitek, mert szokták mondani emberek, hogy jó neked, mert te tudsz hinni, biztos hallottátok, mert vannak különféle hangszerelései, és mert hogy én nem tudok. Ez a szakasz mit mond? Ne felejtsétek el, mi a szöveg összefüggés, hogy a hit akkor ez itt micsoda ezek szerint? Ez az. Tehát nem örököltük. Tehát ha nekem apámnak nagy hite volt, az... Vagy ha éppen nem volt, az enyémnek nem annyira volt, amennyire tudom. Ez nem predesztinál, nem determinál. Azt mondja, ez egy lelki ajándék, és ezen belül azt mondja, hogy az, hogy Ábrahámnak akkora hite volt, ez nem egy olyan dolog, hogy most előrébb állhat a sorba, mert hogy ő nagy hitű ember volt, vagy egy jó, meg azért mondhatnánk még egy képet.
Dávidnek Jonatán példa is jó, hogy Dávid kimertán Góliát ellen, de még Jonatán ugyanúgy Istennek
élő. Pontosan, igen, igen. És Jonatán meg átment az előörsöt provokálni. Ez nem jó. Tudjátok, mire gondolok, amikor jelet kért Istentől, de nem provokált, csak ő kezdeményezett egy csatát. Akkor megértettünk valamit, és már megint érdemes volt szerintem itt időzni, nem? Hogy a hitnek a mértéke nem egyforma. És ez így van jól, és van, akinek adatik rendkívül, és akkor nem kell tépelődnöm azon, hogy én miért nem tudok egy olyat, mint ő. Hát figyelj, mert én most még nem itt tartok, és lehet, hogy sosem fogok ott. Szokták mondani emberek különben, mikor tanítottam még régen a főiskolán, és ez az ábrahámi történet előjött, emlékszem, mondta is János egyszer, szerintem nem nagyon kéne ezt feszegetni, mert ez olyan nehezen emészthető. Lehet, hogy volt benne igazság. Tudjátok, ez a Izsák megáldozása. Én azért feszegettem, és tény, hogy embereket ezt foglalkoztat, mondják, hogy hát ők erre nem lennének képesek. És akkor azt szoktam mondani, mert mit tudsz mondani, és jogos, hogy de nem is kérték tőled. És amit mondtál, hogy Én azóta se hallottam ilyet, a Biblia szólt volna szerintem, ha még egy ember lett volna, ilyet senkitől nem kért az Isten. Miért kérte tőle és csak tőle? Mert egyedül tőle kérhette, és ő tudta, hogy tőle kérheti. Egyébként a Jóbi története hasonló, igaz, tehát hogy azért az se egy hétköznapi dolog volt, és mondhatnánk tovább. Nekem a három héberi fű egyébként mindig egy döbbenet, ugye a kemencés történet ismeritek, és ki tudja mennyi van, amit viszont tényleg nem jegyzett fel a Biblia, mert sokféle mártíromság meg szabadulás volt szerintem. Akkor ezt a hit dolgot, ezt így menet közben most egy kicsit úgy helyre tettük, ugye? Vagy... Akkor megint azt mondhatom, hogy kicsit beljebb vagyunk a lelki ajándékok tudása vagy tudatossága tekintetében. Akkor menjünk tovább. Másnak pedig a gyógyítás ajándékai adattak azon egy lélek által. Ugye, nem tudom, hogy van eredetileg, hogy Károly próbál szabatos lenni, hogy ugyanazon, azon egy, de a lényeg mindig ugyanaz, nem? Hogy azt mondja Pál, hogy a lélek. És figyeljetek, hogy ha nem tennék ki mindig, akkor is tudnánk, nem? De erre nyomatékot akar tenni. Egyébként itt álljunk meg egy pillanatra megint, akkor ezek szerint kimondhatjuk, hogy kívánatosak a lelki ajándékok? Hogy jó lenne részesülni benne? Hát feltétlenül szolgáljuk vele Istent. Akkor hol kell kérni? Vagy honnan kell várni? Vagy hogy mondjam? Tehát ez nem úgy van, hogy ki csiholom, pattintom, mint a szikrát, hanem akkor az a lélek adja. Ha lelket kérem, akkor kapni fogom. Tehát ott tartottunk, hogy gyógyítás ajándékai. Na, én részben ezért is gondoltam, hogy erről érdemes lenne közösen gondolkodnunk, hogy ha ide valaki bejönne és jól hirdetne igét, az szívesen bennénk, és azt olyan, hát ez normális, nem? Ha valaki bejönne és olyan az életünk dolgaiba már úgy általában, hogy rávilágítana a bölcsesség beszéd, amiről beszéltünk, az stimmel, ugye? Ha kiderül, hogy nagy hite van, ez egy jó érzés, meg egy kicsit még mi is vágynánk rá. De hogyha valaki ide bejönne azzal, hogy ő tud gyógyítani, tudjátok, hogy hogy gyógyítani, tehát most nem a 8 alapelvvel, mert itt nem arról van szó szerintem, meg szóval itt a csodamód gyógyításról van szó a rendkívülivel, akkor mindnyájan szerintem egy kicsit olyanok lennénk, én is különben, hogy ezt várjunk, ezt meg kell beszélni, ezt meg kell nézni, tehát itt azért fenntartásaink lennének. És miért? Mert szerintem vannak olyan lelkiajándékok, amik nálunk elfogadottak, bejáratottak, természetesnek tartjuk, és vannak olyanok, amelyekkel tudjuk, hogy lehet gond, vagy szemfényvesztés, vagy tudom is én, és mert egyszerűen szokatlanok, tehát nem, nincs jelen. Nem? Mert nincs jelen a körünkben ez a fajta. Most elmondom, mire gondolok, mikor a Pál meg a Péter mentek, az egyiknek az árnyéka gyógyított, a másik a keszkenő, amikor most például volt nyergesen, befejeztük már az apostolok cselekedeteit, ott az utolsó fejezet elején, amikor Mátán partra vetődnek a hajó szerencsétlenség után, vagy hát nem is nem szerencsétlenség, szóval a hajónak annyi, de mindenki megmenekült. És azt olvassuk, hogy többek közt ugye, hogy Pál gyűjti a rőzsét. Nekem nagyon sokat jelentett különben, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, csak megállok, mert ugye nem tudom, mikor tudok itt majd erről beszélni, hogy onnan indul a dolog, hogy indul a hajó, amikor nem kéne. Pál mondja, hogy nem kéne elindulni a kikötőből, mert tél van. És a hajósok azt mondják, hogy de hát most kedvező a szél is, meg hát ők értenek hozzá. És a római százados, aki automatikusan a legfőbb tekintély a hajón, mint a hadsereg tisztje, eldönti a kérdést, úgyhogy menjenek. És úgy lesz, ahogy Pál mondta. Tehát, hogy lecsap a vihar. És a vihar végére Pál abszolút tekintély, hogyha emlékeztek. Tehát azt mondja, hogy noha megmondtam, de most már mindegy. Azt mondja, de kijelentést kaptam, hogy az Isten azt mondta, hogy nekem Rómába kell mennem a császárhoz, ti meg mind ajándékok vagytok. Mármint, hogy megmaradtok az életetek, de a hajó el fog veszni rakománnyal együtt. Ez is megtörténik. A százados ugye már nem engedi megölni a foglyokat, hogy Pált megmentse. Emlékeztek ugye ezekre? Kivetődnek a partra, kiderül, hogy addigra már rég Pál a főnök a hajón. Mert úgy van. Tehát a százados azt teszi, amit ő mond. Mert az egy nagyon értelmes ember volt, és egy nagyon hívő ember úgy tűnik. Tehát ő felismerte azt, hogy itt ki az igazi tekintély. Nem tudom, figyeltétek-e, amikor mennek már szárazföldön Itáliába, egy hétre megáll Pál, mert marasztalja a gyülekezete. És marad. És most ahhoz, hogy Pál maradjon, ahhoz meg kellett állni az egész menetosztot, meg katonákkal, meg a többi fogolyjal. És figyelj, Pált marasztalta a gyülekezet, a százados mondta, jó, akkor maradunk. És akkor egy hetet marad. Azért ez nem semmi, nem? Most képzeljétek, hogy az a Pál, akinek ilyen tekintélye van, mikor partra vetődnek Máltába, ott már megvan ez a tekintélye, akkor rőzsét szed. Azért van valami imponáló, nem? Tehát mondhatom, nem volt már fiatal gyerek, tehát mondhatom, hogy ilyen korom, meg a tekintélyem, hogy ugye nem baj, ha most ilyen, ó, nem baj, örülünk, hogy megmenekültünk, üljön le, aztán melegedjen. Ő is szedi a rőzsét. Azért ebben van valami szerintem. És tudjátok, hogy kimászik egy kígyó, megmarja, akkor várják, hogy meghal. Természetes logikával mondják, hogy fú, ez azért komoly bűnöző lehet, hogy az istenek nem hagyják menekülni, hogy a hajót megúszta, de ezt nem fogja. Ezt nem fogja. És akkor rájöttek, hogy nincs semmi. Jézus megmondta, hogy ha mérgezőt isznak, most mindegy, hogy milyen módon, nem árt nekik. A természetes logikájú ember, akinél nincs ilyen vallási bigottéria, az rögtön kapcsol, hogy hú, aztán mi akkor itt van valami tényleg, mert hogyha ettől a kígyótól se halt meg, akkor ez nem akárki lehet. És az a lényeg, hogy bocsánat csak, hogyha már is szóba jutok, ez olyan frissen ér, bennem elmondtam, hogy ezek után az történik még Máltán, hogy azt hiszem Publius, vagy valahogy így hívják a sziget kormányzóját, beteg az anyósa, ha jól emlékszem, vérhasban fekszik, és Pál meggyógyítja. És most nehogy félreértsetek, csak hogy a kontúrokat jelezem, hogy nem a 8 alapelvvel gyógyította meg. Tehát ez egy nagyon hasznos dolog, de ez nem az volt. Ez csoda volt. És amikor ezt megtudták a szigeten, nem tudom, emlékeztek azt, hogy nagy emberséget cselekedtek velünk a barbárok, tudnék, hogy ők nem a kultúrkörbe tartoztak, mert befogadták őket, etették őket, meleg helyre vitték őket. És ezek az úgynevezett barbárok, mikor meghallották, hogy Pál így gyógyította, akkor oda vitték az összes beteget a szigetről. És Pál mindent meggyógyította. Jó lenne egy-két ilyen orvos most is, nem? Tehát, hogy ne menjen át a másik osztályról. Szóval, most át kell menni, mert egy más szakterület. Pálnál nem volt szakterülete. Mindent meggyógyította. És azt mondja, amikor eljöttek a szigetről, a sziget lakóknak ez egy nagy áldás volt, nem? Hogy ott járt, mindenki meggyógyult, volt egy tapasztalatuk az evangéliummal, egy apostollal, Isten a vihart is jóra használta, a Mátéjak javára. De amiért idéztem, az az, amiről itt szó van, hogy Pál így tudott gyógyítani. Múlt héten is megkérdeztem a tottaiakat, hogy hogy állunk mi ebbe a témába, az volt az egyik válasz, okos válasz volt, különben jogos, hogy nem minden lelki ajándéknak van időszerűsége egy adott korban. És ezért nyugodtak lehet, hát nem így mondták, de ezt már én teszem, ezért nyugodtak lehetünk, hogy nálunk ez nincs. Hát én nem tudom, azért a magyar egészségügynek komoly konkurenciát tudnánk támasztani, hogyha, már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy Balázs itt ül az első sorban, de hogyha ilyet tudnánk. Nekem az egy kérdés, hogy nem időszerű, és csak azért nincs, vagy rajtunk is múlik. És azért nincs. Igen? Én is azt gondolom, hogy az Isten ezt a sok beteg embert szeretné egészségesnek. Hát nyilván sok minden múlik, hogy az életmódján akar-e, tehát hogy akar gyógyulni, hogy nem. De hogy mi nem tehetjük le magunkról ennek a felelősségét, hogy nekünk ez nem téma, nekünk csak a bölcsesség beszéde, meg a tudomány beszéde, a lelkajándék. Én ezt nem hiszem, hogy ez így van. Tehát nekünk ezzel foglalkozni kell. És akkor még egy lábjegyzetet beírok. Ildi a kezdetéhez, tudom, amiről beszéltünk, hogy helyén vannak-e nálunk a lelki ajándékok, szerintem nincsenek. Ilyen értelemben sincsenek a helyükön még. Gyorsan megyek tovább, mert az időnk halad, de az érdekes a téma, nem? Nekem nagyon sokat jelent. És még nem tudjátok, hogy miért csinálom, majd mindjárt elmondom. Azt mondja, hogy némelyiknek meg profétálás. Na, hát, hogyha lehet fokozni. Hát valaki ide bejönne azzal, hogy... Azt kihagytam? Ja, igen, bocsánat, itt megtoltam és elnéztem. Jó, hogy mondott, köszönöm. Hát itt megy sorra akkor, csodatévő erők. Én azért nem részletezem, de jogos kihagytam, mert ugye egy kicsit a kibővített formája az előzőnek, mi a csodálatos gyógyulások, meg általában a csodatevés. De hogyha mondjuk csodatétellel találkoznátok, vagy ezzel a profétálással, ugye a profétálást tudjuk úgy enyhíteni, hogy profétálás az is, hogyha valaki az ismert igazságokat tanítja. Ez igaz. De van konkrét ígéret, hogy lányaitok meg fiaitok álmokat álmodnak, látomásokat látnak, hogy ennek valamikor eljön az ideje. És mi egy kicsit egy vákumban érünk ebben a tekintetben, és hogy ennek, minthogyha úgy elkönyvelnénk, hogy ennek nincs ideje, nincs helye, ez nem aktuális lelkajándék. De hogyha lenne egy ilyen piros pennánk, és így pipálnánk, meg hullámosan aláhúznánk, mint a pedagógusok szoktak, ezt szerintem nem tehetjük meg. Tehát Pál nem azt mondja, hogy nem csoportosítgat, nem? Hogy ilyenkor, olyankor, emilyen, amolyan. Végig azt hangsúlyozza, hogy ezekre szükség van, ugyanaz a forrás, és hogy valahol szerintem nekünk egy a mostaninál erőteljesebb és egészségesebb nyitottságot kéne ápolnunk erre. Figyelem, nem akarok ösztönözni, ne értsetek, a lélek osztja, nem mi osztjuk, csak hogy egyáltalán gondolkozzunk ebbe, hogy igen, ez egy legitim lelki ajándék, és ne gyanakvással fogadjuk, az egy más kérdés, hogy nyilván körül kell járni, elővigyázatosnak kell lenni. Egyébként ez a tanításra is igaz tartalmilag, tehát a beszédre is, ami az elején volt. Hát most jön az egyik nagy kedvenc, némelyiknek pedig a lelkek megítélése, ezt sokan hiszik, hogy megadatott nekik. Tudjátok, mire gondolok. Mondjuk ez nem pont az szerintem, ami ide van írva, hanem ez azt jelenti, hogy például, hogy időbe fel tudod mérni, hogy mivel állsz szembe, hogy lehet, hogy nem egy jó indulatú emberi kérdés, hanem egy rossz indulatú akadékoskodás. Vagy hogy nem is emberi az a dolog, hanem szinte már démoni. Ugye, amikor Jézus például találkozott az ördöngősökkel, és tudta, hogy ezt nem ő mondja, ezt a démon mondja, ami benne van. Vagy amikor Pál meg tudta tenni azt, amikor a Bar Jézusnak azt mondja, ha emlékeztek rá, hogy tehát vaksággal verte meg, már nem emlékszek a szavakra, az egy nagyon durva dolog. Én az mindig elmondom, én nekem azért egy tízszer át kéne gondolnom előtte, hogy ilyet merjek mondani, ha mernék is. És Pál pedig miért mondta? Mert a lelkek megítélése. Tehát ebben a helyzetben ennek volt helye, volt alapja. Nyilván a lélek vezetése alatt tette, nem egy páli bölcsesség volt ez. És akkor megérkezik, na figyeljétek meg, hogy van egy felsorolása Pálnak, ez nyilván nem teljes körül, hát valahol meg kell, hogy álljon, mert véges a levél, és a felsoroláson belül a legvégére kerül az, ami Korintusban a legelején volt. Ugye? Tehát a nyelvek témája. És rögtön kettőt mond, azt mondja, hogy némelyiknek ugye lelkek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak, tehát megint csak másnak, pedig a nyelvek magyarázása. Egyszer megkérdeztem az egyik kollégámat, hogy én ezt nem értem, hát most nyelv vagy nem nyelv, hát most mi az, hogy nemei meg magyarázása, és akkor azt mondta, ő is tudott jól más nyelven, hogy azt mondta, hogy azért az nem ugyanaz, hogy te beszélsz egy nyelvet, meg tudsz fordítani. És hát tudjátok, én is azért tudok, kettőt viszonylag jól, és rájöttem, hogy teljesen igaza van, mert vannak emberek, akik nagyon jól értenek egy nyelvet, esetleg beszélni is tudják, de azt mondják, hogy figyelj, álljad a szinkronba tolmácsolni, vagy azt mondja, akkor inkább az más. Mert ez egy külön műfaj. Ez most egy szakmai dolog, de ez külön műfaj. És azt mondja Pál, hogy ez két külön lelki ajándék tud lenni. Egyébként ő arról beszélt, nem a korintusi változatról nyilván, hanem a normális, az egészséges változatról, amikor érthető a nyelv, csak ezzel itt meg kell magyarázni. És azzal zárja ezt az egységet, megállít ugye a sorban, hogy de mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, tehát megint ugyanazt nyomatékosítja újra és újra, osztogatvá mindenkinek külön, amint akarja. Vagyis ki dönti el, hogy ki melyik ajándékot kapta közülünk? Hát azt a lélek döntött el. Úgyhogy ezen kár ezen rágódni, meg versenyezni, hogy kinek több, kinek kevesebb. Az egyik legszebb mondat, amit olvastam a White Rodonban, nekem nagyon tetszik, ez az egész talentumok példázat. Nem tudom, mondtam nektek, hogy gyerekkoromban nagyon untam, mert nem értettem. Hát évtized, nem tudom, vagy két évtized eltelt. Egyszer megértettem, azóta a kedvencem lett, másokat prédikáltam is róla. És nagyon szeretem, amit White ír a Krisztus példázataiban erről jó hosszan, vagy 30 oldal, ha jól emlékszem. És azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy hány talentumod van, hanem az, hogy mit kezdesz vele. Ezt érdemes megjegyeznetek. Úgy is mondhatnám, hogy nem az a kérdés, hogy hány talentumod van, hogy mekkora, ugye? Mert itt vannak olyanok, majd mindjárt a folytatásban látja, van, ami látványosabb, van, ami kevésbé. Nem megyek elé a témának. De a lényeg az, hogy, hogy a lélek dönti el, és nem én döntöttem el, hogy mit kapok, és a másik sem döntötte el, hogy mit kap. Mi az, amit mi döntünk el, hogy forgatjuk, hasznosítjuk, szolgálunk vele, vagy nem. Ha használata szolgálsz vele, akkor gyarapszik. Ugye erről szól a példázat is. Még egy picit türelmeteket hadd kérjem. 12. vers, ott járunk, ugye? A 11 volt az utolsó?
Igen.
Igen, jó. Igen. Bocsánat, csak én digitálisban mindig nehezebb áttekintem. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Most egy kicsit vált szempontot, most egy más dolgot kezd magyarázni és hangsúlyozni. Azt mondja, hogy igaz, hogy egy a test, de sok tagból áll össze, és ugyanezt megfordítja, azt mondja, igaz, hogy sok a tag, de végül is egy testet alkot. És nekem azért fontos ez, egy kicsit majd úgy nézzétek, hogy folytatjuk, hogy hogyan tekintünk önmagunkra így együtt, a másikra, én a másikra, és hogyan tekintek ezenből önmagamra, és a közösségemhez való viszonyomra. Tehát, mert ugye erről szól. Azt mondja, hogy 13. vers, mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Tehát azt mondja, hogy nagyon különböző háttérű jövünk. Vannak köztünk zsidók, görögök, a társadalmi helyzetre nézve szolgák, szabadok. Én nem gondolom, hogy ma nagyobb a rétegződés a mi társadalmunkban, mint akkor volt. Akár a származásra, akár a társadalmi állapotra, helyzetre nézve. És azt mondja, hogy ez mind elenyészik, ez a különbség, abban a közösségben, hogy egy testé kereszteltettünk meg. Milyen testé? Mi az a test, amire utal? Hát az egyház, aminek egy feje van, és az Krisztus. És rögtön oda teszi, és minnyien egy lélekkel itattattunk meg. Pál ezt meg is erőlegezi, hogy itt érdemi keresztség történt. Nem vízkeresztség, hanem lélekkel itattattunk meg. Amikor szabad akaratunkból megkeresztelkedtünk, akkor nem csak Krisztus és köztem jött létre valami. Az az elsődleges, az a fontos. De ennek révén törvényszerűen, automatikusan én közösségbe kerültem a többiekkel, veletek, ti velem, én veletek, hát így kell ezt értsük. És erre mondja azt a 14. versben, hogy mert a test sem egy tag, hanem sok. Itt azt gondolom, hogy nem annyira a darabszámot érti, hanem a sokféle. Tehát, hogy erre utána, nyilván sok is, hát az egyértelmű, hogyha így értem a testet, de azt mondja, hogy hanem sok. És ezt tudjátok, miért érdekes? Én azt figyeltem meg, hogy bennünket legtöbbször az zavar, hogy... Onnan indulok, bocsánat, megállok. Ismertek azt a mondást, azt hiszem így van a latin, hogy similis simili gaudet, vagy valahogy így kell ejteni, hogy hasonló hasonlónak örül, így már hallottátok, nem? Tehát általában ott érezzük jól magunkat, ahol az emberek hasonlóan gondolkodnak, érdeklődnek, egyet szoktunk érteni, nem kekeckednek, stb. Na de most jön a probléma. Ide van írva, és ez a tapasztalat, hogy akik egy gyülekezeti közösséget alkotunk, egyrészt tény, hogy összeköt bennünket a közös hit, a közös úr, a hitvallás, a közös tapasztalatok, de ugyanakkor eredendően hát nagyon különböző egyéniségek vagyunk. Az a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel. És ilyenkor szokott az jönni, azért vannak úgy gyakorlati dolgok ebben a pári levelekben szerintem, hogy most akkor kezdjem el a többieket átformálni arra a formára, ami ennek szerintem lenni kell a hívő embernek. Lehet, hogy még én sem vagyok olyan, ugye? De nem baj, ha előbb érnek oda, mint én. Olyan láttam már ilyen. Vagy azt mondom, hogy nem biztos, hogy előrébb leszünk, hogyha homogének leszünk, és mindenki azonossá válik. Nem tudom, meséltem-e nektek, van egy régi barátom a gyülekezet révén, és olyan rég találkoztunk, nagyon okos, nagyon szeretem, és ilyen tréningeket tart, vezetői tréningeket, és ő mondta azt, hogy vannak ilyen csoportjátékok, tehát hogy kiosztanak feladatokat, ilyen csoportokat alakítanak itt a tréningen, és azt mondja, hogy az rendre bejön, tehát ez egy tény, hogy a heterogén csoportok mindig jobban tudják elvégezni a feladatot, mint a homogének. Tehát lehet, hogy nagyon sok okos ember gyűjtesz egy csoportba, és akkor azzal telik a csoportba az idő, hogy ki a nagyobb, meg vittani tud. Azt mondja, legyen heterogén, ilyen is, olyan is legyen benne, a heterogén mindig előrébb van. Ez tényleg így van különben. És Pál apostol ezt erősíti meg bennünk, hogy fogadjuk el azt, hogy úgy alkotunk egy közösséget, egy gyülekezetet, egy-egy házat, hogy sokfélék vagyunk. És nem az a cél, hogy ezt megszüntessük. Hogy egy valami eszményt, amit mi annak tartunk, azt alakítsuk ki, és a többieket arra formáljuk át. És akkor ezt részletezi a folytatásban. Ha ezt mondaná a láb, mivel, hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valója azért. Ugye ez melyik jelenségre utal, hogy mondjuk egy tag szeretne egy olyan feladatkört betölteni, amit nem kapott meg, mert úgy látjuk, hogy nincs rá lelki ajándéka. És akkor azt mondja, akkor én nem is vagyok a gyülekezet része, akkor én úgy érzem, hogy És akkor azt mondja, és hogyha ő úgy érzi, akkor mi van? Attól nem az? Hát attól még az? Csak ő most rosszul érzi. Aztán azt mondja, hogy ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valója azért. Ez egy érdekes hasonlat. Aztán már meséltem nektek, hogy egyszer majdnem leszakadt a fülem, tehát úgy van visszavarva, hála jó Istennek megmaradt. És akkor ugye hát eléggé foglalkoztatott a dolog azon a héten, utána olvastam, és azt mondták, ha jól emlékszem, hogy a fülkagyló elvesztése 4%-kal csökkenti a hallást. Tehát viszonylag nem nagyon a funkciót, csak ugye inkább esztétikai. Van azért jelentősége, de inkább esztétikai. Azért egy szem, azért az komoly. Tehát itt arra utal szerintem, én ezt így értem, hogy a fül olyan értelemben érthető, hogy nagyobb hát tisztességre vágyik, vagy azt mondja, hogy miért nem lehet az. És azt mondja, hogy ha nem lehet az, akkor nem a testből való, és akkor Pál mondja, hogy miért, és hogyha azt mondja, akkor mi van? Attól még ott van, attól még része. Mindjárt rá is térünk, hogy mi van akkor, ha tényleg kiválik a testből. És azt mondja a 17. versben, ha az egész test szem, tehát azt mondja, hogy álljon meg, amelyet mindenki szem akar lenni, mert az fontos. És azt mondja, de akkor mi lesz? Azt mondja, ha az egész test szem, akkor hol a hallás? Ha az egész hallás, akkor hol a szaglás? Tehát azt mondja, hogy én nagyon jól látok, mint a pók, vagy nem tudom, a rovaroknak van ilyen sokszor, csak éppen tök süket. Most akkor beljebb vagyunk? Nem vagyunk beljebb. Egyébként figyeljétek meg, hogy mi a hivatkozás. Kinek az érdeke? Észrevettétek? A fül érdeke, vagy a szem érdeke van itt? Beugratós kérdés volt, figyeljetek. Ez az. Észrevettétek? Azt mondja, hogy nem az a szempont, hogy te mit szeretnél, meg te mivel lennél elégedett, hanem az a szempont, hogy mi szolgálja a test javát. És ami a test javát szolgálja, az szolgálja a te javadat is. Mert a test egy egész. És ha valahol hibázik, hibázik, érezteti a hatását, és fordítva is, ha egész, ha működik, akkor az egyes tagok is élvezik azt. A 18. verstől folytatja, azt mondja, most pedig az Isten helye, most pedig, hát ugye ez azt jelenti, hogy nem most, hanem hogy a következtetés, hogy tehát az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, amint akarta. Most bocsánat, ez olyan bizarr, csak most ez jutott eszembe, hogy most valaki mondja, hogy miért nem lánynak születtem. Hát figyelj, ez egy már régen eldöntött dolog, az is kár foglalkozni, meg hát valaki ezt úgy látta jónak, hogy így alakuljon az életed. Tehát az a lényeg, hogy amit itt mond, hogy amint Isten akarta. Tehát az életünkben nagyon sok dolgot úgy kéne elfogadni, hogy Isten akarta, viszont hagyott mozgásteret, mondjuk a szolgálatban a talentumokkal, az viszont rajtad múlik, hogy teszed-e, azzal foglalkozzál inkább. Ez a fontos kérdés. Hogyan tekintsünk akkor egymásra? Azt mondja a 19. vers. Ha pedig az egész egy tag volna, akkor hol volna a test? Tehát, hogy csak egy nagy fül lennénk, mondjuk. Vagy tudom is, ez azt mondja, bizarr. Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Ugye Pál szeret ilyen köröket leírni, nyomatékot adni, ugye ezt már átbeszéltük. Elnézést, még egy kicsit türelem, már nem sok van. Azt mondja a 21. verstől. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy viszont a fej a lábaknak, nem kelletek nekem. Nem tudom, észreveszitek, hogy megváltozott a szempont. Eddig az volt, hogy én nem vagyok elégedett a saját helyemmel, mondjuk a gyülekezetben. Most változik a probléma, ez a másik tipikus probléma, hogy valaki azt mondja, hogy el van telve a saját feladatának a fontosságától, vagy a képességét, és azt mondja, hogy figyelj, te egy jelentéktelen valaki vagy. Nincs is rád szükség, csak rám van szükség. Ez a másik alternatív probléma. Mit érne a szem azzal, hogyha nem lenne láb? Vagy mi is itt a másik példa? A szem a kéznek, bocsánat, igen, kettőt itt összevontam. Tehát a szem kéz nélkül, tehát valamit meg kéne fogni, hát hiába látja, nem tudja elérni, vagy a fej láb nélkül. Azt mondja, sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. Magyarul nem csak arra van szükség, ami a látványos rész, hanem szükség van arra, ami kevésbé látványos feladatokat végez. És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek értéktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Hogyan? Igen, köszönöm szépen, égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkesztette egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván. Tehát mindig itt van az, hogy egyenértékű, mert az Isten mindegyiket az Isten adta, egyformán fontos. Egyébként ez az örök probléma, mondhatok röviden ennyit, hogy a férfi-nő kérdés meg reláció. Az egyenjogúság kérdése. Én mindig azt mondtam, hogy egyenértékűség van. Tehát olyan értem, hogy az Isten szemében egyformán értékes mind a kettő. A funkció szempontjából viszont nem kicserélhető, nem csereszabatos egy férfi és egy nő, a teremtés eredeti rendje szerint legalábbis. És azt mondja, hogy ne legyen a hasonlás, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. Akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt szenvednek, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint. Na, eddig akartam eljutni, bocsánat, mindjárt csak egy pár szót fűzök hozzá. Tehát azt mondja, hogy az jellemzi a testet, hogyha egy része szenved, a többi is reagál rá. Igaz? Megkérdezem tőletek, hogy mi van, hogyha egy tag kiválik a testből? Mi lesz a testtel és mi lesz a taggal? Igen, egy csomó tag esetében a testnek van esélye túlélésre. Van olyan, amitől nem, tehát agy meg szív nélkül mondjuk nem, de egy csomó esetben valóban a testnek esélye van a túlélésre. A tag, melyik szervünknek van esélye túlélésre, ha kiveszik? Olyan szervünk nincsen. Semmilyen nincsen. Részese kell, hogy legyen az életnek és a vérkeringésnek. Kedves gyülekezet, én eddig akartam eljutni, köszönöm a türelmeteket. Nekem egy kérdésem van, hogy visszamegyek az elejére. Azt mondta Pál, hogy a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyánfi, hogy tudatlanok legyetek. Azért most egy kicsit bejebb vagyunk, mint egy órával ezelőtt, nem? Tehát azért volt mind. Nem azért, ez nem az én okosságom, én csak olvastam, megidéztem. De ha ez így van, ez azt jelenti, hogy nekünk valamit együtt kéne csinálni, és nem ártana tudni hozzá, hogy melyikünknek mi az a rész, amit hozzá tud tenni. És azért felteszem az eredeti kérdést, a másik két gyülekezetemből már Komárom meg Tatán már meglepettek engem meglepett az, hogy milyen meglepett arcokat láttam, hogy benne lennétek-e egy olyanba, hogyha én az újdonsült gyülekezeti listánkon kiküldenék egy olyan névsort, hogy benne lenne a nevünk, meg mellett egy ilyen hosszú rubrika, amiben be lehetne írni azt, hogy szerintünk melyik atyánk fiának, meg atyánk lányának milyen lelki ajándék, hogy mi hogy látjuk egymásban ezeket az ajándékokat, meg hát magunkat is odaírhatjuk. Mert hogyha az igaz, amit itt elolvastunk, szerintem azért ide lenne egy állapotfelmérést csinálunk, nem? Hogy a korintusiak azt csináltak, amit csináltak, azt hagyjuk, de hogy a Fehérvár sorolóiak mit tudnánk tenni, vagy mire van? Mert hogyha a végén odaérünk és szólnak, hogy de hát neked volt egy ilyen lelki ajándékod, és mit mondasz majd rá, hogy azt én nem is gondoltam. El tudjátok képzelni azt, hogy van olyan lelki ajándékunk, amiről alapból így nem vagyunk képzelni? Én el tudom képzelni. Meg van olyan is, hogy végül is lehet, hogy használjuk is, csak soha nem tudott eszünk, hogy az lelki ajándék. Annak tűnik fel, akinek az nincs. Ez így szokott lenni különben, hogy neked az természetes, mert hát mindig is volt, a másik meg mindig is ilyet szeretett volna, de hát neki nincsen. Akkor jó, ti vagytok eddig a legjobbak így reakciómak. Másik kétőr, hogy elborzottak. Akkor csináljuk azt, hogy én kiküldeném nektek e-mailbe, ha egyetértetek vele. Abszolút. Én találtam ki. Az a felelősség, aki kitalálta. Egyébként milyen felelősségre gondoltál, Ilona? Ja, hogy úgy? Hát én azt javasolnám, rájöttem már közben dolgokra, a Komárom, amit most kaptam meg Paritól, mert ilyen ott így jött vissza, technikailag, hogy lehet, hogy az segít, hogyha azt mondom, hogy ugye én nekem van egy ugyanolyan titoktartásom, mint az orvosoknak hivatalból, tehát nyilván, meg itt nem negatívumokról van szó, félreértés, ne essék, tehát ez egy abszolút pozitív, tehát hogy kiben mit látnak a testvérei, tehát nem kritika így van, tehát ez nem olyan kényes, de ez együtt lehet, hogy valakit zavar, ezért azt mondom, hogy ha valaki ezt úgy szeretné, hogy csak ő tudja az eredményt, és ne tudja, hogy kik, meg nem akarja, tehát magyarul én diszkréten tudom ezt kezdeni, nem mondom meg, hogy kik adták azt a véleményt, és az illető, ha akarja, azt magámba fogja tőlem hallani, de nekem egy kérdésem van, különben ne csináljuk, hogy látjátok ennek értelmét és létjogosultságát? Hogy azt mondjátok, hogy ez egy ilyen úri hóbort most épp ezt találtam ki, mert én ennél jobban nem tudtam eddig kitalálni arra, hogy valahol a gyakorlatba átültessük ezt. Most pont arról van szó, hogy van egy ismeretünk, elolvastuk a 12-t, most jön a bölcsesség számomra, akkor most csináljunk valamit. Én ezért gondoltam. Akkor benne vagytok, vagy nem vagytok benne? Benne vagytok, jó. Akkor este, ha még lesz erőm Lovasberény után, akkor kiküldöm, hanem akkor holnap ezt a... Tehát csak egy névsor lesz, jó, meg üres rubrikák, és nem kell rögtön, tehát van rá mondjuk egy hét, lehet több is, hogyha úgy ítéljétek meg, ha lehet digitálisan küldjétek vissza, nem, akkor jöhet papíron, és akinek nincs úgy gépe. Azt kérem majd, hogy írjátok a nevek mellé, hogy azt a testvéreteket ismerve, tehát itt legtöbben elég rég ismeritek egymást, írjátok be, hogy ti milyen olyan jó... Ami ajándék, tehát itt most van fogalmam, hogy mit jelent, hogy neki mi az, amit kaphatott az Istentől, amit tudna használni. És az utolsó gondolatom, ha már szóba jött, ezt még elfelejtettem, hogy milyen haszonról beszélünk itt. Most a szolgált az merre irányul? Befelé kell, hogy irányuljon, vagy kifelé? Szerinted kifelé?
Minden.
Szerintem is, hát ugye épp úgy. Jó, igazad van, igen, igen. Nem, de nem kifejtem, hogy azt mondja, befelé is szükség van.
Igen.
De az se jó, hogyha egy szervezet élete arról szól, hogy önmagát tartja fel. Így van, az is igaz. Teljesen, én nem mondtam, hogy nem igaz. Jó. Hát az elég hosszan alapoztam meg, amit csinálni akartam, de azért sikerült. Én azt kívánom, hogy ezen túl, meg most akár lesz valamiből a papírból, akár nem, de azt tegyük mind magunkévá, hogy nincs ember, akinek ne adna az Isten lelki ajándékot és talentumot. És legyünk tisztában magunkéval, keressük, és fogadjuk el azt, hogy ez a lélektől van, és a lélek adja, és ismerjük fel annak az örömét, annak a küldetését, hogy ezt nekünk az életünkben kell hasznosítani és megvalósítani. És az Isten segítsen, ezt napi szinten így tudjuk mindig gondolni, és ezzel a szemlélettel éljünk így együtt, közösségként is. Amen.